Köszönjük, Atyám, hogy szövetségben lehetünk veled. Hálát adunk, hogy a nagyobb a mi oldalunkon áll. Köszönjük neked a jelenlétedet. Köszönjük, Uram, a Szent Szellemedet, az ajándékok működését. Hálát adunk a szabadulásokért, a gyógyulásokért. És köszönjük, Uram, hogy munkálkodsz a szívekben, munkálkodsz az elveszettek szívében, és minden egyes új életet megköszönünk. Mert különösen nagy szükség van erre itt az utolsó időkben. Hálát adunk a növekedésért, a szellemi kenyérért. Köszönjük, Uram, a mai tanítást, ami újabb kijelentéseket hoz a hallgatóság számára. Neked adunk, Uram, minden dicsőséget menjen és földön. Áldunk és magasztalunk téged. Kötve tartjuk a sötétség minden erejét, a gyülekezet minden tagja felett, a szerettei felett, és a Szentvér oltalmát megerősítjük az ő otthonuk felett, a felségterületük felett a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, a békességedet, köszönjük, Uram, a végtelen szeretetedet, növekedő kegyelmedet, és ennek az előnyeit, amit élvezhetünk. A Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Mondd a szomszédodnak, miközben megrópogtatod a csontjait, hogy üdvözöllek a kiképzőtáborban. Halleluja! Szeretettel köszöntünk benneteket, ölelünk benneteket. Megjelent a kis újságunk, a vezércikk már húsvétról szól, a Szentvérnek az áldásairól. Második oldalon folytatódik az áldásvezőn sorozat, a harmadik oldalon van két bizonyság. Azon az autón, ha jól megnézitek, ott Jézus képe van. És az angol felirat az, hogy kövess engem. Ez pont a bizonysághoz nagyon-nagyon hozzáillő, és a hátoldalon egy kis összefoglalót láttok itt a februári eseményekből, fényképekkel illusztrálva, alátámasztva. Köszönjük az Úrnak, vannak ajándékok már működésben. Otthon már jelentkezett a bokában a gyógyítókenet, tehát ízületekre van gyógyulás, lábszárban, arcterülete, ez lehet fog is, vagy csontozat, vagy ehhez hasonló, és nyakban jelent meg a gyógyítókenet. Köszönjük az Úrnak. Múlt héten megtanultuk, hogyan kell birtokba venni. És aki nem volt itt, ajánlom szíves figyelmetekbe a múlt heti tanítást, mert az egy velős tanítás volt. Itt van CD-n is. Ha kiskutya nyelven beszélnék, akkor azt mondanám, hogy ez egy velős csont volt. Mert meg vagyok győződve, hogy nem az imával, a hittel van a baj, nem is az ima megválaszolásával, mert az Atya megválaszolja az imánkat, hanem annak az elvételével. Úgyhogy azért ajánlom figyelmetekbe a múlt heti tanítást különösen. Elkezdünk felkészülni a húsvétra. Mai tanítás címe a kétféle ajtó. Ne lepődjetek meg, nem tűzépesek lettünk. És nem nyilászárókat fogunk árulni. De igen, izgalmas ez a kérdés. Az 1 János 3.8-at olvassuk el. Megnézzük, hogy Jézus miért jött. Mi a célja annak, hogy ő testet öltött. És az egész tanítás lényege arra fog rávilágítani, hogy Krisztusnak miért volt törvényes hatalma a Földön, és nekünk ma, mint Krisztus testének, miért van törvényes hatalmunk a Földön. Izgalmas?
Aki a bűn cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.
Amen. Tehát Jézus azért jött, hogy az embert visszaállítsa a törvényes istenségébe, azaz mindent visszaszerezzen, ami az édenkerti bukáskor elveszett. Olvastuk itt az igében, hogy a lerontsa. A leront szó az eredeti szövegben jelenti azt, hogy érvénytelenít és eltöröl. Tehát mind azt a rosszat, gonoszságot, az átkot, mert a Föld átok alá került a bűnbeesés során, ezt mind Jézus eltörölte. Ha valami ki van radírozva, akkor az nincs. Jézus egyrészt bűn nélkül jelent meg, másrészt pedig törvényes hatalommal bírt a Földön. És ezt azért tehette meg, hogy törvényesen gyakorolja a hatalmat, mert emberként jelent meg, mert testet öltött a Földön, és asszonytól megszületett. És ezért volt képes lerontani törvényes módon az ördögnek a munkáit. A sátán valószínű nem értette a megváltásnak a teljes tervét, mert szellemi halott. De bizonyára volt egy általános elképzelése arról, hogy Jézus az ember helyreállítása miatt jött a Földre. Valahol még benne van az igében is, hogy ez el volt rejtve az ellenség előtt. És az ószövetségi proféciák is eléggé burkoltak sok esetben azért, hogy az ördög ne tudjon tudomást szerezni erről, és ne tudja megsemmisíteni Istennek a gyönyörűséges megváltási tervét. Az első alpontunk a törvényes test, vagy a törvényes belépés a Földre. János evangélium 10. fejezetéhez megyünk. János evangélium 10. fejezet, 1-2. vers.
Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
Amen. Mai napon tanulmányozzuk a földi megszületésnek a jogi vonzatát. És ezáltal érthetjük meg azt, hogy az embernek hogyan adatott meg a hatalom. Hogyan birtokolhatja az ember ma a Földön, azok, akik Krisztus testéhez tartoznak, a törvényes hatalmat az ellenség felett. Először is meg kell fejteni egy-két dolgot. Mi az, hogy juhok akla? Hát ehhez majd otthon megnézhetitek a Zsoltár 100-asban a 3-as verset, ahol azt írja az ige, hogy ahol azt mondja az Atya, hogy az én legelőmnek a juhai. Ez Isten népe. Istennek azon népe, aki ma a Földön van. Mert akik már elköltöztek az Úrhoz, az egy másik csoport. Az nem a Földön van, de itt most arról beszél az ige, és az Ezékiel 34-31-ben is ugyanezt olvashatjuk, hogy az én legelőm juhai. Ezek mi vagyunk, akik újjászületett keresztények, jelen pillanatban a Földön élünk. Tehát a juhok akla az nem más, mint a Föld. Mert ez egy lakótér. Az istálló, az akol, az is egy élettér. Az ajtó pedig, tudjátok, mit jelképez? A törvényes belépést a Földre, azaz az asszonytól való megszületést. Aki nem a törvényes bejáraton lép be a Földre, arra azt mondja az ige, hogy tolvaj és rabló. A görög még hozzáteszi azt, hogy utonálló. És az ilyeneknek, akik nem a törvényes bejáraton léptek be a Földre, nincs törvényes hatalma a Földön. Hányféleképpen vehetünk ki a bankból pénzt? Hát törvényes módon, meg törvénytelen módon. Mert hogyha bemegyek a bankba, viszem a bankkártyámat, és kérek X összeget, feltéve, ha van hozzá fedezet, akkor azt ki fogják nekem fizetni törvényes módon. De hogyha megyek egy fegyvernek látszó tárgyal, úgyis hozhatok el pénzt a bankból, de nem törvényesen. És ez az ördög, aki nem törvényesen akar elvenni dolgokat az emberektől. A sátán jogtalanul van itt, mert ő soha nem öltött fizikai testet. És én hiszem, hogy ebből olyan kijelentésetek lesz, hogy még jobban meg tudjátok érteni azt a szívetek mélyén, hogy a törvényes hatalom az hozzánk tartozik. Az örömhír az, hogy az újjászületett keresztények, mi jelen esetben itt mindannyian, megszülettünk a Földön asszonytól. És ennél fogva birtokolhatjuk a törvényes hatalmat az ellenség felett. Tehát hiszem, hogy ez a kijelentés megerősít benneteket, egyrészt a királyság tudatban, és a győztes tudatban, hogy Krisztusban győztesek vagyunk. Olvassuk tovább, oly módon, hogy a 2-3-as verset nézzük.
Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára, és a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket.
Amen. Amen. Ez a vers világítja meg azt, hogy Jézus miért öltött testet. Mi volt a célja, hogy Jézus megszülessen a Földre? Az, hogy az elveszetteket kivezesse a sötétségből, és átvezesse a világosságba. És ha már ez megtörtént, akkor mindörökre ővele legyünk. A mindörökké az egy végtelen idő. Folytassuk itt az ige olvasást oly módon, hogy a János evangélium 10-10-nek az első felét, és a 11-et. Olvassuk egybe.
A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, és öljön, és pusztítson. Bizony-bizony mondom néktek, aki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem máshonnan hág be, tolvaj az, és rabló.
Amen. Jézus itt az egyik legnagyobb igazságot mondja el, hogy az ördög tolvaj, aki test nélkül hatolt be a Földre, és az a célja, hogy pusztítson. Egyébként a Bibliából nagyon szépen kiviláglik az, hogy az ördög a pusztító, Jézus a gyógyító. És az elmúlt évezredekben sem cseréltek szerepet. Tehát a betegség és mindenféle kór, probléma, gond nem Istentől van. És ezt a világban élő emberek nem látják tisztán. Mert a sötétség leple ott van a szemük előtt. Kettes pontunk a törvényes hatalom. Ide vissza fogunk jönni, de most elmegyünk a János 3:6-hoz. A Biblia kétféle születésről beszél. Nem csak kétféle ajtóról, hanem kétféle születésről is beszél a Biblia.
Ami testtől született, test az, és ami szellemtől született, szellem az.
Amen. Tehát először megszülettünk testtől. A szüleink által kaptuk a fizikai testünket. De ezt követően szükség, hogy szellemtől is megszülessünk, azaz újjászülessünk. Nagy igazság az, hogy az itt megszületett lényeknek van törvényes hatalma a Földön. Ezt szeretném belétek súlykolni. Mert így erősebbek lesztek, higgyétek el. Visszamegyünk a 10. fejezethez. Most úgy olvassuk, hogy a János 10.10-nek a második felét és a 2. verset olvassuk együtt.
Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Aki pedig az ajtón megy be, a juhok pásztora az.
Amen. Amen. Jézus azért jött, hogy teljességben és túlcsordulásban éljünk. De ezt el fogom nektek olvasni a bővített szerint is. Igaz, már hallottátok, de nem árt az ismétlés. A János 10.10 a bővített fordítás szerint így hangzik. Jézus azért jött, hogy életük legyen, és azt a teljességben és a túlcsordulásban éljék meg. Az angol pedig így fordítja, hogy örömüket leeljék benne, sőt bőségben éljenek túláradó teljességig. Tehát ez volt Jézus célja, hogy nekünk ilyen bőséget adjon. Jézus az ajtón jött be. Ő testet öltött. És azt mondja az igen, hogy a bárányoknak a pásztora. Nem azt mondja Jézus, hogy én azért jöttem, hogy minél több nyomorúságotok és nyűgötök legyen, hanem azt mondja, hogy azért jöttem, hogy megsemmisítsem az ördögnek a munkáit a kereszt által. Ugye kezdetben Isten az embernek adta a föld feletti hatalmat. De Ádám ezt a hatalmat a kezéből átjátszotta a sátánnak. Tovább adta a bérleti jogot. Ezt a 6000 éves bérleti jogot tovább adta. Tehát sátán jogtalanul lépett be a földre, mert a hatalmat az ember kapta, és neki nincs törvényes hatalma a földön, mert soha nem volt fizikai teste. Halleluja! Jézus célja eltávolítani az átkot, amit az ördög behozott a bukáskor, és visszaállítani az embert a törvényes hatalmába. Azaz, ahogy az első mondatokban említettem, visszaállítani az embert a törvényes istenségébe. Mert a Biblia azt írja, hogy kisbetűvel, hogy istenek vagyunk. Az istenek gyülekezetében. Hogyha a nagy családban születik egy gyerek, mi lesz a neve? Nagy. Ha kis családban születik egy gyermek, mi lesz a neve? Kis. Ha Isten családjában születik egy gyermek, Isten gyermeke. Halleluja. Jön a harmadik pontunk. Jézus az ajtó. Olvassuk tovább a János 10-ben az 5-től a 7-es versig.
Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondá nékik Jézus, de ők nem értették mi az, amit szól vala nékik. Újra mondta azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja.
Amen. Amen. Nézzünk meg egy párhuzamot. Először is, amikor Ádám és Éva az édenkertet birtokolta, akkor ők élő szellemmel rendelkeztek. Kapcsolatban voltak az atyával. Nem kellett iskolába járni. Az iskola rendszert a bukás után volt szükséges bevezetni, mert nem hallott az ember Istentől. Tehát a bukáskor az emberiség az életből beleszületett a halálba. Mert az ördög a halált hozta be. Szellemi halottá vált az ember. Ez Istentől való elkülönülést jelent. Jézus ezt a folyamatot visszafordította. Mégpedig oly módon, hogy általa a halálból beleszülethetünk az életbe. És mi már beleszülettünk akkor, amikor elfogadtuk Jézust életünk urának. Azt írja az 1 Korintus 15.45, csak így szám szerint említem, hogy Jézus volt az utolsó Ádám. Tehát nem lesz több kereszt. Nem lesz több kereszt áldozat. Nem lesz több keresztre feszítés, mert Jézusnak egyszer kellett a keresztre mennie. 1 Korintus 15.45 volt ez. És egy örökre szóló váltságot szerzett nekünk a kereszt munkája által, ezt pedig megtaláljátok majd otthon a Zsidó 9.12-ben. Folytassuk a János 10-ben a 8-as, 9-es verssel az igeolvasásunkat.
Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam megy be, üdvözül, és bejár, és kijár majd, és legelőtt talál.
Amen. Azt mondja az ige, hogy Jézus az ajtó jött be, tehát törvényesen megszületett a földre, törvényesen birtokolta a hatalmat, és alkalmazta is. Előttünk jár, hogy az elveszetteket kivezesse a fogságból. Jézus itt magáról mondja azt, hogy én vagyok az ajtó. Ez az ajtó nem az az ajtó, amit a tanítás elején hallottatok. Ez egy másik ajtó. Itt az ige egy másik ajtóra utal. Kétféle ajtó létezik a bibliai megközelítésben. Az első, megszületni a földre asszonytól. Azaz belépni a földre törvényes módon. Ez biztosítja az újjászületett kereszténynek a törvényes hatalmat az ellenség felett. A második fajta ajtó, az pedig az újjászületés, amikor Krisztus elfogadásával valaki megkapja a mennyei állampolgárságot. Ez a belépés a mennybe, az üdvösség által. Tehát van egy bejárati ajtó, meg egy kijárati ajtó. Egyik ugye a belépés a földre, a másik pedig ugye kilépés a földről és belépés a mennybe. Ugye milyen érdekes? Nem tudom, mennyire ismeritek a Hegedűs a háztetőn muzikelt. A teljes ember, amikor a gazdagságról énekel, ha én gazdag lennék? Viccesen ugye úgy énekli ez a teljes ember, hogy hát majd a nagy házába kell egy lépcső fölfelé, de mivel lefelé is kell jönni, kell egy lépcső lefelé. Úgyhogy itt is egy kicsit viccesre fogva, hogy van egy bejárati ajtó, meg egy kijárati ajtó. Tehát be a földre, és ki a földről. Azt is tudni kell, hogy a törvényes megszületésünk ellenére az embernek újjá kell születnie. Mert mindaddig az ördög gyermeke, amíg nem vált vágányt. Nem hozza meg azt a döntést, hogy csatlakozzon az Úr Jézushoz. Dicsőség Istennek, mi ezt már megismertük és megtettük. Negyedik pontunk, Jézus az út. Kitérünk most a János 14.6-hoz, mert Jézus magáról elmondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Keleti vallásokban az egyikben azt mondják, hogy keressük az igazságot. Itt Jézus mit fog mondani? Hogy én vagyok az út, az igazság. Megtaláltuk az igazságot, nem kell keresni. Dicsőség Istennek. János 14.6.
Mondanék ki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam.
Amen. Sok vallásos rendszer állítja azt, hogy ők az út. Egyedül rajtuk keresztül lehet a mennybe jutni. De ez nem igaz. Egyébként az út a görögben jelenti azt is, hogy mód és eszköz. Tehát azon a módon lehet a mennybe jutni, hogyha valaki elfogadja Jézust. Az egyedüli út az egyedüli kapu a mennybe Jézus Krisztuson keresztül vezet. Nincs más lehetőség. Ez az út, ez a kapu, ez az ajtó nem azonos a templom ajtóval. Veszprémben van egy templom, és az ajtó fölül ki van írva, hogy én vagyok az ajtó. Aki nem ismeri az igét, az gondolom mosolyog rajta, hogy miért írják föl az ajtó fölé azt, hogy én vagyok az ajtó. Mi tudjuk, hogy mit jelent, de nem az az ajtó, amiről az ige szól. Természetesen elmehetnek az emberek Isten tiszteletre, de attól még nagyon sokan nem Isten gyermekei. Mert senki nem mondta el nekik, hogy Jézust be kellene fogadni a szívükbe. És hogyha valaki felé majd szolgáltok, akkor azt határozottan mondjátok el, nem azt akarom, hogy ahhoz a feledkezethez csatlakozz, ahova én járok, hanem Jézus Krisztushoz csatlakozz. Kettő között különbség van. Ha egy elveszett nem megy keresztül a Jézus kínálta ajtón, akkor nem lesz neki üdvössége, és az élete végén nem fog tudni bejutni a mennybe. A mennybe nem lehet felmászni a hátsó lépcsőn. Nincsen kiskapu, mint a világban mindig próbálják az emberek a kiskaput keresni. Sokszor találnak is. De az üdvösség az újjászületés területén nincs kiskapu. Egyetlen lehetőség van. Jézus Krisztust befogadni egy tudatos döntéssel a szívünkbe. Tehát a mennybejutás egyetlen módja Jézus, mint a juhok ajtaja, ezen keresztül bemenni, átlépni a dicsőségbe. Visszamegyünk a János 10.15-höz. Lábszárban munkálkodik a kenet.
Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért.
Itt a lényeg az, hogy Jézus azt mondta, hogy az életemet adom a juhokért. Ezzel nyitotta meg az ajtót a mennybe, hogy ő az életét letette. Jézust nem meggyilkolták, hanem ő önszálltából tette le az életét. És otthon majd tovább olvashatjátok a 17-es, 18-as verset. Mind a kettőben megtalálható. Igaz, hogy az élete során próbálták őt megfogni, meggyilkolni, de olyan erős volt Jézuson a kenet, hogy a gyilkosok kezéből kicsusszant, mert nem volt ott még a szent időzítés. Jézus a Getsemáné kertben hozta meg a döntést. Ezt olvassuk el a Márk 14.36-ban. A kertben imádkozott, és az odaszánás imáját mondta el.
És mondta, Abba, atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd.
Amen. Ha csak az első felét néznénk a versnek, akkor hirtelen megdöbbennénk, hogy nem lesz megváltás. Mert Jézus tudta, hogy mi fog rá várni, ezért úgy imádkozott az atyához, hogy ha van más megoldás, akkor inkább azt válaszza az atya. De a végén a legizgalmasabb, hogy de a te akaratod legyen meg. Tehát ő odaszánta magát arra, hogy beteljesítse Isten tervét. És az embert ezáltal Isten meg tudja váltani. A dicsőség Istennek bevégezte a munkát a kereszten. Tehát ő önmagát adta, ő bűnét való áldozatként, és örök megváltást szerzett az ember számára. És mindazok, akik befogadják Jézust a szívükbe, ez a számukra valóságossá válik. Az elveszettek életében ez még nem tud megnyilvánulni, hanem csak azoknak az életében, akik tudatosan átadták az életüket Jézusnak. Halleluja! Tehát összegezzük. Kétféle ajtó van. Az egyik ajtó a törvényes megszületés a Földön, a testet öltés, és Jézus sem 2000 évvel ezelőtt lett. Ő kezdettől fogva van, mert a Szent Háromságnak az egyik személye. A testet öltése történt meg 2000 ezelőtt. És ahogy Jézus testet öltött, mi is testben itt vagyunk, ezért van törvényes hatalmunk az ellenség felett. A sátánnak soha nem volt fizikai teste, ezért ő utonálló. Mivel a sátánnak soha nem volt fizikai teste, ezért nincs törvényes hatalma a Földön, ő egy utonálló, aki megállítja az embert az életében, a munkájában, ahol csak tudja, és ki akarja rabolni. De dicsőség Istennek, ő ilyen pincurka. Kenneth Hagin valamelyik könyvében azt írja, hogy ha tudnánk, hogy milyen kis jelentéktelen figura az ördög, akkor nem félnénk és nem rettegnénk tőle. És amikor Jézus nevét hatalommal kimondta, minden egyes esetben remegtek. Remegtek ezek a démonok. Úgyhogy a hatalmunkat próbáljuk meg fölépíteni, tudatosítani. Múlt héten is ugye szóltunk arról, hogy a teniszbíró egy magas széken ül, és amikor imádkozom, akkor én is így szoktam lenézni, így föntről lefelé. És mondom, hogy én vagyok a góré, én vagyok a főnök otthon. Másik ajtó pedig a földről való kilépés, ami egyúttal a mennybe való belépés a számunkra. De ez csak Jézus Krisztus által lehetséges. Jézus Krisztus tudatos elfogadása által lehetséges. Semmilyen más módon nem működik. Nincs kiskapu, nincs hátsó ajtó, nincs igalépcső. Mert egyszerűen, akiben nincsen benne Isten szelleme, nincsen benne az Úr Jézus, számára a kapuk zárva vannak. Köszönjük, Uram, a combban itt oldalt van egy erős kenet. Ki a fájós lábú? Köszönjük, Uram. Az Úr nem téved. Szinte belenyilalt, hogy most megy kifelé belőle. Halleluja, halleluja. Ami még egy izgalmas kérdés, az pedig a szövetség. Az Isten és ember közötti szövetség, ami vérszövetségen alapul, nagyon izgalmas. Előbb-utóbb lesz belőle tanítás is. Csak még nekem is kell kijelentést vennem belőle. Tehát legyünk szövetségtudatban, királyságtudatban, győztes tudatban, hatalmi tudatban. Mert ez használ nekünk. Imádkozni fogunk értetek most, és a kezünket tesszük rátok, ahogy az ige mondja, ahogy az ige írja. A kenet behatol a testetekbe, és a kenetnek az egyik képessége, hogy megtöri és megsemmisíti az igát, a problémát, a betegséget, a tüneteket, és a testből kivezeti. Dicsőség Istennek!
Éljél győztes tudatban a Jézus nevében. Megdorgáljuk a hazug tüneteket a testedben. Megparancsoljuk test, hogy engedelmeskedj az igének. Vesd le a hazug tüneteket, és öltözd magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járj a Jézus nevében. És ebben a testben egyedül Krisztus ereje áramolhat, minden más munka leállítva a Jézus nevében. Éljél győztes tudatban. Járjál a győzelemben, abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számodra. Éljél a győztes tudatban, és járj abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számodra, Jézus nevében. Éljél győztes tudatban, hogy abban a világosságban járhass, amit Krisztus megszerzett a számodra, a Jézus Krisztus szent nevében. Megdorgáljuk a hazug tüneteket, megparancsoljuk, hogy keljenek fel, és vessék magukat a tengerbe. A Jézus nevében, a Jézus nevében. Járj abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számodra, és légy győztes tudatú, királyság tudatú, és szövetség tudatú a Jézus nevében. A hatalmi helyünkről, a győztesként feltámadt Jézus nevében, ördög, ellenállunk neked, a talpunk alatt tartunk, hatástalanítva és ártalmatlanítva a Robi életében. Megkötjük az emésztési problémát, megtiltjuk az ő testében. És test, halld meg az igét, vesd le a hazug tüneteket, öltözd magadra az Úr Jézus Krisztusban kapott szent egészséget, és abban járj. És az emésztési tünet felkel, és távozik, a tengerbe veti magát a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te szent erődet. Kiárasztjuk a gyógyítókenetet, kiárasztjuk a szolgálóangyalokat, hogy legyenek az ő segítségére a teljes helyreállításban, a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az ima megválaszolását. Mert egyrészt örömet akarsz okozni nekünk, és te is osztozni akarsz az örömünkben, másrészt pedig az Úr Jézus közbenjárását te mindig meghallgatod, és megválaszolod. Kérjük, Atyám, hogy munkálkodj azon a Szent Szellemed által, hogy a Robi meg tudja ragadni, és el tudja venni a gyógyulását, amit 2000 éve az Úr Jézus megszerzett a számára. Az 1 Péter 2.24 ige tükrében őt szent egészségnek nevezzük, gyógyultnak nevezzük, épnek nevezzük az ő testét, és köszönjük, Uram, a te helyreállító kegyelmedet a Jézus nevében. Amen. Járj abban a győzelemben, amit Krisztus megszerzett a számodra. Légy királyság tudatú, győztes tudatú és szövetség tudatú, mert a szövetségesed melletted áll a Jézus nevében, és támogat mindenben, és amit te képes vagy elhinni, azt ő meg is tudja cselekedni a Jézus nevében. Áradkenet, 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 járd át ezt a testet, és vezess ki a hazug tünetet ebből a testből. Tökéletesen épnek nevezzük ezt a testet az ige alapján, a Jézus nevében, és az Úr Jézusnak megköszönjük a helyreállító kegyelmét a Jézus nevében. Kezünket tesszük hittel a hozott kelmékre, szövetekre, ruhadarabokra. Jézus nevében kiárasztjuk a feltámadás erejét, a szent erőt, a gyógyító kenetet. Áradkenet, áradkenet, áradkenet. Köszönjük, Uram, hogy ez a kenet raktározódik a szövetekbe, és hazavihetitek Isten erejét. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszten bevégzett munkát. Hálát adunk a teljes körű megváltásért, amivel beletartozik a betegség is, a fájdalom is. Levágjuk ezeket a testekről. Nem birtokolhatják Isten gyermekének a testét a hazug tünetek, a rendellenességek. Mert Isten gyermekei vagyunk, és jog szerint a szent egészség tartozik hozzánk. Köszönjük, Uram, hogy a kenet kivezeti a testből a hazug tüneteket, a problémákat, és helyreállítást szólunk minden egyes szent felett a Jézus Krisztus szent nevében. Amen.
Amen.
Amen. Azt tapasztalni, hogy elég gyorsan jönnek az ima válaszok, például gyógyulásra is. Szent kapcsaim, akikkel kapcsolatban vagyok, és egy akaraton imádkozunk, gyorsan megjönnek a válaszok. De ez a múlt heti tanítás, ez nagyon fontos. Most ez akár anyagi téren, akár gyógyulás területén, bármi téren, mert az alap volt a tanításban, hogy elvenni. Isten mindent megválaszol, csak a hívő nem mindent tud elvenni. Tehát a kulcs, a probléma itt van. Mentünk a halboltba. Imádkoztunk, hogy Uram, mi busát szeretnénk. De hát milyen az okos doboz? Ott megyünk már, kiszálltunk a kocsiból, megyünk a járdán a halbolt felé, és hát, mert ugye előtte megköszöntük az Úrnak, hogy megvan nekünk a busánk, de az okos doboz, hát, ha nem lesz, akkor majd pontyot veszünk. Így csúszik ki az emberek kezéből a válasz. Megvolt a busa, igen, azért az Úr kegyelmes volt, csak hogy az okos doboz rögtön elkezd okoskodni. Az ima végén ugye megköszönjük, hogy ez megvan nekünk. Mert a szívünkben befogadtuk a választ. De a megragadással van a baj, mert a szájunk nem minden esetben egyezik meg az ima végén elmondott mondatokkal. Egy kis összefoglaló a festi tanításból. Most már a második része megy. Ne okold a másikat. És a múlt vasárnapiban utalt arra előjárunk, hogy Hegennek van egy olyan könyve, hogy Ne okold Istent. Ez a békeváron fönt van. Az alaphelyzet az, hogy ne okold Istent, és ne okold Isten emberét. Soha és semmiért. Hogyha az emberek abba hagynák a másik okolását, akkor az áldások elkezdenének hullani az ölükbe. A mást okoló az magát védi, miközben a másikat megsérti. Ez ilyen kétélű fegyver. Hány házasságban okolják egymást a házastársak? Ezért vagy azért? Hány munkahelyen okolják a főnököt, hogy rosszul mennek a dolgok? A főnök meg okolja a dolgozókat, hogy nem halad a munka? Mikor lesz változás? Akár a családban, akár a munkahelyen? Hogyha abba hagyják egymás okolását. Otthon, ha kíváncsiak vagytok rá József életére, az 1 Mózes 37-ben tanulmányozhatjátok. Egy biztos, konfliktusok fognak jönni. Mert az Úr Jézus nem mondta azt, hogy miután újjászülettél, egy piros szőnyegen haladunk akadálymentesen. De megkaptuk hozzá az erőt, a hatalmat, a kegyelmet. Ami elő szokott fordulni a konfliktusok esetén, hogy a drága szentek csalódhatnak bizonyos dolgokban, de ez megint nem szerencsés dolog. Tehát nem szabad megengedni a csalódást sem. Józsefnek volt egy álma, ami egy fényes jövőt vetített előre a számára. És ezt mikor érte el? A következő héten, a következő hónapban, vagy a következő évben? Hát kerülő utak és késleltetések voltak az életében, mert kútba dobták, rabszolgának eladták, börtönbe került, ha csak ezt a 3 fontosabb momentumot említem az életében. De mivel kitartott a látása mellett, ezért elérkezett az áldásokhoz. Hogyha József helytelenül gondolkodott volna és látott volna, amikor ezek a traumák érték az életében, akkor az áldásoktól igen eltávolodott volna. Hogyha te sem adsz helyt a panasznak az életedben, akkor az áldások be fognak teljesedni rajtad. És a kitérők néha még gyümölcsözéssel is járnak. József a nyomorúságával is használta az ajándékokat. Mondhatni úgy is, hogy Isten hangszerelte az ő életét. Hogyha elcsüggednél, megkeserednél, vagy netán visszahúzódnál, akkor ezzel megnehezítenéd az ajándékoknak a működését az életedben. Tehát ezért nem jó a csalódottságot sem megengedni. Lehet, hogy kopogtat az ajtón, és próbálkozik, és biztos, hogy mindenkinél próbálkozik, de ajtót kell mutatni. Nekünk, mindannyiunknak készségesnek kell lenni arra, hogy Isten ajándékaiban működjünk és szolgáljunk mások felé. Ugyanis ezek az ajándékok más nyelven talentumok. Kinek ez, kinek az, és ezeket nem szabad a véka alá rejteni, úgy, ahogy a gyertyát sem, mert akkor kilátja a világosságot. És amikor mi szolgálunk Isten ajándékaiban, akkor az felemel bennünket, és előkészíti az előmenetelt. Az indítékról nemrégen szóltam, hogy fontos az indíték. Isten az indítékra tekint, hogy dolgokat miért teszünk, milyen céllal teszünk. A Lapocka környéke jelent meg a gyógyítókenet, itt ezen a részen. De inkább izom jellegű. Köszönjük az Úrnak. Tehát az indítéknak mindig annak kell lenni, hogy beteljesítsük Isten tervét és akaratát itt a Földön. És nem lehet az az indítékunk, hogy mondjuk anyagi haszonszerzés, vagy netán mondjuk védelem. Mert nem emlékszem, hogy találtam volna az igében olyat, hogy ha mi szolgáljuk az Urat, akkor az védelmet biztosít a számunkra. Én nem találtam. Van egy ehhez hasonló ige, a Zsoltár 89-ben. Azt írja az ige, hogy a felkentjeit az Úr megvédi. De felkentnek lenni és szolgálni az két különböző dolog, én így látom. A védelmünk az más igéken alapul. Én azt szoktam imádkozni, hogy a Zsoltár 41, a Zsoltár 91 és a tizet fizetők joga alapján, meg a szent vér oltalma alapján vallom meg a szent védelmet magunk felett, a felségterületünk felett. Tehát szám szerint megnevezem. A hallgatóság számára, és a hallgatóság alatt nem csak a helyi gyülekezet értendő, mert ugye ezt interneten is hallgatják, nem szabad, hogy a keresztények tévedésbe essenek, amikor hivatkoznak a tizedfizetők joga alapján biztosított védelemre. Nemrégen tanultunk ugye erről, meg az újságban is, a kis újságunkban is volt erről szó, de ezt ki kell emelni. Én azért hivatkozom a tizedfizetők joga alapjáni védelemre, mert én a 10%-ot az Úrnak adom a bevételeimből. És itt lehet olyan félreértés, hogy ha valaki nem a 10%-át adja oda az Úrnak, akkor ő neki nincs joga hivatkozni erre az igére. Malakiás 3:11. Tehát értitek, hogy akkor van jogunk hivatkozni, hogyha azt az igét mi betöltjük. Érthetően mondom? Igen? Köszönöm szépen. Ha már itt a védelemről szólunk. És a Zsoltár 91, ami az védelem imája, az mellett nem szabad figyelmen kívül hagyni a Szent Szellemnek a pillanatnyi vezetését. Tehát ez egy ilyen komplex védelem. Folytatjuk a jegyzeteinket még egy picit. Hogyha a helyünkön maradunk, és ez alatt azt a helyet értjük, ahova Isten elplantált bennünket, akkor felnövekszünk, és örök jutalmat veszünk. ismét egy gyógyító kenet a bordák alatt, a szív környékén. Tényleg volt tegnap szív kenet. Ki is árasztottam. Vigyétek, angyalok. Na most, akik a köpönyegünk alatt vannak, akik a pásztor köpönyege alatt vannak, az a mi esetünkben ugye a helyi család, a helyi nyáj, meg akik az interneten ugye csatlakoztak levelező listán, vagy egyéb más módon. Tehát az imáimban így szoktam ezt érvényesíteni, hogy akik a köpönyegünk alatt vannak, azok felé árasztjuk ki ugye a gyógyító kenetet. Elsősorban ugye ez így működik a szellemi kapcsok és kötelékek által. Tehát ott tartottunk, hogy ha a helyünkön maradunk, akkor felnövekszünk, mert megkapjuk a megfelelő szellemi táplálékot, és örök jutalmat veszünk. Hogyha mi Isten tervében járunk, akkor beteljesedettnek és boldognak érezzük magunkat. Lesz még egy igénk. Ez az üzenet múlt hétfőn, mielőtt jöttünk volna, már a szívemben megfogalmazódott, és nem azért szólok erről most, mert a múlt héten olyan ligetesek voltunk. Tudjátok, az erdőben sűrűn állnak a fák, a ligetben meg ritkábban. Erről fontos megértést venni, és bízom benne, hogy azokhoz is eljut, akik ma nincsenek itt, és érinti őket. Lukács 10-hez lapozzunk el, és Márta és Mária történetét nézzük meg. Korábban a kisújságban erről már volt egy rövidke kis üzenet. A 38-tól a 42-ig olvassuk. Tehát Lukács 10-ben a 38-tól 42-ig.
Mária és Márta. Lőn pedig, mikor az úton mentek, hogy ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki is Jézus lábainál leülvén hallgatja vala az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta: Uram, nincs-e arra gondot, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondanéki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle.
Amen. Jézust vendégül látják. Ez a Márta történetesen Lázárnak a testvére. Márta a fizikai síkon munkálkodik, azaz süt, főz. Mária pedig Jézus lábaihoz térdel, ül le, mert őt a szellemi dolgok igen-igen érdekelték. Azaz a tanítás, Isten igéje. Mondhatjuk úgy is, hogy Mária a legjobb részt választotta. És Jézus meg is inti Mártát, aki sűrök forog a konyhában, hogy hasznosabb az ige. Hasznosabb az ige, amit Mária hallgat. És ez a hasznosabb szó két szinonimával is bír, hogy előnyös és gyümölcsöző. Megnéztem több fordítást, és ezekből a következő áll össze. Egyre van szükség, az ige a legfontosabb, és az igét, ami az élet. Ez örökre szól, és nem veszíthetjük el. Azért imádkozunk, és benneteket is kérünk, hogy imádkozzatok, hogy legyen megértése a szenteknek arról, hogy az ige az élet. Hogyha eltávolodnak az igétől, akkor eltávolodnak az élettől is. Isten nem szeretné, hogy mi csecsemők maradjunk. Hányféle csecsemő létezik? Mit gondoltok? Hát van a ma született, aki pillanatokkal ezelőtt fogadta be az Úr Jézust, és van a túlkoros, aki több éve vagy évtizede jár a gyülekezetbe, csak nem növekszik. Ugye? Ez egy érdekes megvilágítás. Mind a kettőre az a jellemző, hogy nem tudja magát ellátni. nem tud megállni a hatalmában. Segítségre van szüksége. De Isten legfőbb vágya az, hogy mindenki szellemben felnövekedjen. Hogyha szükséges, akkor irányt kell váltanunk. Ha most egy dolgozó embert nézünk, akkor két kategóriát tudok megkülönböztetni. Az egyik olyan munkahelyen van, hogy van főnöke, és munkabeosztást csinál. Mikor délelőttös, mikor délutános, ugye ez egyértelmű. Ebben az esetben is van megoldás, mert a múlt heti tanítás pont arról szól, hogy hogyan kell imádkozni hatékonyan és megragadni a választ. Tehát az ő esetében, aki alkalmazott, beosztott, tud imádkozni úgy, hogy Uram, én ott akarok lenni minden összejövetelen. Ezt eléd helyezem, és kérlek, te old meg. És mindaz, amit mi el tudunk hinni, Isten meg tudja cselekedni. Mert a mi hitünk aktivizálja az ő erejét. A második kategória az, aki magánvállalkozó, saját magának osztja be az idejét, és valamelyest könnyebb neki az Urat első helyre tenni. Mindkét esetben, hogy a vérfonyásos asszony leküzdötte az akadályt. Mert neki nem lett volna szabad tömegbe menni. Ő mégis befurakodott, hogy Jézus ruhájának a szegélyét megérintse. Mindkét dolgozó, akár ugye alkalmazott, akár egyéni vállalkozó, szabadúszó, be kell küzdeni azokat az akadályokat, amelyek tornyosulnak előtte. Hogyha valaki nem az Úr dolgai teszi első helyre, nem az Úr dolgaival foglalkozik, ahogy Márta is tette, a szíve egyre keményebbé fog válni. Vannak, akik azt mondják, hogy otthon is tudom olvasni a Bibliát. Ez helyes, kell és jó. De különbség van az otthoni bibliaolvasás és a tanítás között. Saját magunk valószínű nehezebben veszünk ki jelentést az olvasott igéből, mint amikor tanítást hallgatunk, és a tanítások meg vannak tüzdelve ki jelentésekkel. Tehát ez hiányzik, amikor valaki megelégszik azzal, hogy csak otthon Bibliát olvasson. Régen egyik könyvében olvastam, hogy abban a témában először ő megvizsgálta, pontosabban elkezdett kutakodni, hogy valakinek, valamelyik előtte levő szolgálónak volt-e már kijelentése abból a területből. Mert ha egyszer már valakinél gyúlt világosság, akkor azért már ne kelljen még egyszer imádkozni, meg kérni. Hát akkor fel kell használni. A Nyuszi piros tojás helyett piros könyvet hozott, én is beleírtam ebbe a könyvbe is ugyanezt a gondolatot. Egyébként a könyvnek a végén ott megtaláljátok az evangelizációs tanácsokat. Ezt még utolsó pillanatban az Úr belevetette velem, és még bele is fért. Bele van szorítva. Gyakorlatilag a következőről van szó, hogyha van egy vállalkozó, egy szabadúszó, nyugodtan tegye az Urat az első helyre, hogy el tudja járni gyülekezetbe, mert lehet, hogy első pillanatban úgy tűnik, hogy most egy üzletkötés vagy egy termékforgalmazás a hétfői napon ugye kiesik a számára, de higgyétek el, hogy Isten a másik hat napon sokkal jobban meg tudja áldani, hogyha ő azt az egy délutánt az Úrnak szenteli. Azt hiszem, így példán keresztül világosabb. Tehát az alkalmazott az imádkozzon, hogy legyen szabad a hétfő délutánja jelen esetben. A nem alkalmazott az, aki saját maga osztja be az idejét, azt pedig Isten tegye hétfőn délután az első helyre. És ami látszólag úgy tűnik, hogy kiesik az ő üzletköréből, bevételéből, azt Isten bőségesen meg tudja adni a másik hat napon. Sőt, Azért imádkozhat, hogy Uram, azokat az üzletfeleket, kuncsaftokat, azokat tedd át nekem a hét másik hat napjára. És Isten meg fogja tenni. Nagyon fontos szellemben felnövekedni, és első helyre tenni az Urat úgy, ahogy Mária tette Mártával szemben. Ez a Mária és Márta történet, ez nagyon jó rávilágít arra, hogy mit kell első helyre tennünk. És amikor az örökké valóságban az Úrral leszünk, akkor mindig az igével leszünk, ne felejtsétek el. Mindig az igével leszünk. Halleluja! Köszönjük az Úrnak, köszönjük a figyelmeteket, kitartásotokat, jövő héten találkozunk. Akkor egy szeretett körünk van vissza. Köztesek vagytok Krisztusban. A vádliban van gyógyító kenet.